Kedves testvérek, Szent Margit Magyarország nagy engesztelője volt, nagy imádkozója, ahogy itt a litániában is így fohászkodtunk hozzá. Ezért úgy gondoltam a három nap témáit, hogy az első nap az imádságról lesz szó, de hogy mondjam, az elméleti rész után igyekszem sok gyakorlati segítséget is adni ehhez, és a Krisztián atya kérése szerint az iskola vagy a fiatalok világából is jó példákat hozni. A holnapi napon a léleképítésről és a bűnökről lesz szó, de ne ilyen felsorolásra gondoljanak, vagy esetleg egy adventben, nagybőjtben illő lelkitükörre, hanem sok olyan dolog van, ami rejtetten bennünk van, nem is szembesülünk ezzel, és mégis zavarják a mindennapjainkat, frusztráltá tesznek, mert bizonyos dolgokra, amikor tükörben nézünk, lelkileg nem is gondolunk. Szerdán meg a Szent Margit búcsúnapján a fiatalságról lesz szó, tehát iskolavilágáról, hitoktatásról, hitre, nevelésről. Természetesen nem csak egy ilyen módszertani dolog, hanem a Szentlélek erejében hogyan tudunk missziós egyház lenni. Sokszor nem is az új módszerek kellenek, hanem hagyományos, szép dolgok, amiket jól kitalált az Anyaszent Egyház. Ma az imádságról lesz szó, és hát Oroszországba indulunk egy kicsit, mert amellett, hogy most háború van, azért nagy szentek éltek ott, nagyon sok monostor található ott, meg volt is korábban. Ugye én Tihanyból jöttem, például a keleti szláv világban Tihon név, az gyakori szerzetesi név. Tihany is, meg ez a Tihon is csendességet, békességet, nyugalmat jelent, tehát gyakran adják ezt a nevet szerzeteseknek, és Lev Tolsztojnak a Lelki kis meséjében, amit most felolvasok, szintén három szerzetesről van szó az ortodox egyházban. Három öreg remete élt egy messzi szigeten, és egy püspök látogatta meg őket. És a püspök kérdőre vonta a szerzeteseket, hogy milyen imádságokat szoktak imádkozni. Erre a három öreg jámbor szerzetes, akik mögött évtizedes ima, böjt és aszketikus tapasztalat volt, annyit mondott a püspöknek, annyit mondtak így hárman, egymás kezét megfogva, hogy ti is hárman vagytok, mi is hárman vagyunk, könyörülj rajtunk. A püspök ekkor nagy szeretettel és türelemmel megtanította nekik a mi atyánkot, mert ilyen nevetségesnek vélte ezt a mondatot. Aztán ahányszor visszakérdezte tőlük a mi atyánkot, nem tudták újra elmondani a szerzetesek. Aztán végül megunta a püspök a tanítgatást, legyintett rájuk, este tovább hajózott, és az alkonyi fényben három lángnyelvben a három remetét látta, akik lélekszakadva futnak a hajója után, hogy püspök atya, kiáltozzák, hogy is volt az az imádság? Taníts meg nekünk újra, mert öregek vagyunk, és elfelejtettük a mi atyánkot, kedves testvérek. Ekkor a püspök rájött a Szentléleknek a munkájára, Istennek a munkájára, kedvesen elbocsátotta őket, megáldotta őket, és azt kérte, hogy ő érte bűnösért is mondják ezt az egyetlen imát, amit ismernek. Tehát még egyszer, ti is hárman vagytok, mi is hárman vagyunk, könyörülj rajtunk. Ez arról szól, ahogy mi is kezdjük minden imádságunkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez nem egy formaság, kedves testvérek, hanem Istennek a lényegéhez érkezünk meg, ami létben tartja az egész világ mindenséget. Az isteni személyek között ez a lángolás, a szeretetnek az áramlása, aminek nagyon halvány tapasztalatát mi is megtapasztaljuk a szerelemben, a lángolásban egymás iránt, egy jó barátságban, egy jó imádságban is, egy lelki élményben, az eukarisztia előtt egy megtérésben, tehát hogy a három szerzetes a Szent Háromsághoz imádkozott egész nap. Csak Istennek ezt a lobogását ismerték, ebben éltek. Ti is hárman vagytok, mi is hárman vagyunk, könyörülj rajtunk. Ennyi volt az imádság. De hogy ezek mögött évtized van, kedves testvérek, ezen tapasztalatok mögött, hogy valaki jó szívvel a világ egy eldugott helyén így tudjon imádkozni. Majd még visszatérünk erre, hogy érthető legyen, de hogyan imádkozunk ma? Papok, szerzetesek és hívek is sokszor. Nagyon sok szomorú, szétesett, zátonyra futott, reménytelen keresztény élet van. Éppen mesélték diákok nekem, hogy nem itt ezen a helyen természetesen, mert akkor nem mondanám, nem is a közelben, de válnak el a szülők, 60 év körüliek, és nagyon vallásos hívő keresztény családról van szó, tehát a karácsonyi ünnepekkor külön kellett az anyukával templomba menni, meg az apukával. És akkor kereszténynek nevezzük magunkat. Engem is furdalt a lelkiismeret, mert ismerem a családot, tehát magamra is értem, hogy mit szólhatnak azok, akik nem keresztények, vagy mit gondolnak rólunk keresztényekről. Tehát ez zátonyra futott életekről, és ezen segíteni kell, úgy értettem, nem ítélet szempontjából. Tehát azt gondolom, hogy sok ilyen zátonyra futott helyzetnek mi életünkben is az az oka, hogy nem imádkozunk. Állandóan kifogást keresünk az ima ellen. Olyan korban élünk, amikor mindent a hasznosság oldaláról közelítünk meg. Nincs idő másra, csak azzal foglalkozunk, ami hasznos. Nézzék meg a fiataloknál, 20 éveseknél, 30-asoknál ezeket az okos telefonban teleírt naptárakat, jegyzeteket, meg jelzéseket, hogy kitöltjük a napunkat, legyen program, mindig történjen valami. Akkor is, ha nem kell, legyen valami. Szoktak jönni idősek nálunk is Tihanyba a templomba, hogy nem járnak az unokák misére, mert annyi dolguk van. Tehát, hogy ugye arra az egy órára lehetetlenség kiszakadni. Tehát a hasznosság a mai világnak a szempontja. Nagyon gyorsan be tudjuk bizonyítani önmagunknak, hogy az imádság tulajdonképpen nem is hasznos, elvesztegetett idő. Hányan gondoljuk így néha, papok, szerzetesek, hívek is, hogy szervezzünk valami jó programot, mert hát most nem ülök le csendbe imádkozni, mert most nem kell. Tegnap is megvolt, most nincs rá időm. Sokan mondják, hogy annyi feladatom van, hogy nekem erre nincs időm. Bár akarok imádkozni, időt is szánok rá, de mindig közben jön valami. Vagy valaki azt mondja, hogy amikor nekiállok imádkozni, mindjárt eszembe jut, hogy mit kellett volna megcsinálnom, mi az, amit el kellett volna végeznem, így abba kell hagynom az imát, mert ezt meg ezt sürgősen meg kell csinálni. Gonosz lélek kiváló kísértése, imádságot kezdünk, csupa jó dolgot juttat eszünkbe, szeretett cselekedeteit, csak hogy hagyjuk abba az imádságot, az elmélkedő imádságot, a csendes imádságot. Aztán a másik kifogás az imádkozás ellen, hogy nem tudjuk, hogy mit imádkozzunk. Sokan úgy érezzük, főleg fiatalok is, akiket tanítok, 10 évesek, 20 évesek, de kérdezzék meg a gyerekeket, unokákat, hogy a gyerekkori imák, amiket hittanórán tanultunk, már nem illenek hozzánk. Sokan gondolkodnak így a fiatalok közül. Hogy idegen az imakönyvek stílusa, ami nekünk a legszentebb imádság, meg ebbe növekedtünk bele. Sokan problémázunk, hogy előre megfogalmazott imát mondjunk, vagy szívből jövő imát, tehát itt saját szavakkal állandóan így imádkozzunk. Van, aki a spontán, a szívből jövő imádságot ellenzi, mert felszínesnek tartja meg, hogy csak ilyen érzelmi fröccs az. Van, aki pedig a kötött imát nem akarja imádkozni, hogy az a másik embernek a gondolata, ami több száz éve leírtak. Az eredmény ugyanaz, nem imádkozunk, vagy csak nagyon keveset. Harmadik kifogás, amit szoktam hallani, hogy nincs erőm imádkozni, tisztelendő úr. Vagy valaki azt mondja, én nem is tudok imádkozni, nem tudok imádkozni. Nagyon gyakran mentjük fel magunkat azzal, hogy a többiek sokkal jobban tudnak imádkozni, mint én. Azért nem imádkozunk közösségben, mert összehasonlítjuk magunkat a másikkal. Azt mondjuk, hogy az idős néni, a Rózsafüzér társulat tagja, meg a minisztránsok, meg az atyák, meg a nővérek, ők jó imádkozók, én meg nem vagyok az. Gombóc van a torkomba, hogyha meg kell szólalni, mondjuk felolvasni, imát mondani, meg magámba is. Aztán abba hagyjuk az imát akkor is, amikor úgy tűnik, és talán ezt mondják a legtöbben, hogy a Jóisten nagyon távol van a hétköznapjainktól, hát ha nem is létezik, csak így azért úgy mégis jobb, ha létezik ez a tudat, de hát ha nem létezik, tehát nem imádkozunk. Vasárnap meg a misén így úgy, ahogy találkozhatunk vele, de Isten a hétköznapjainktól, tehát távol van. Nincs köze a pénztárcámhoz, nincs köze az üzleti kapcsolataimhoz, nincs köze a munkámhoz, nincs köze a házasságomhoz, nincs köze a vállalkozásomhoz, az eszközeimhez, az autómhoz, Isten távol van, akkor hogyan imádkozzam? Vagy valaki azt mondta, nem vagyok szerzetes, nem tettem fogadalmat arra, hogy naponta 3 órát imádkozzam. Tehát ha az első, amit abba hagyunk, ha kevésnek találjuk az időnket keresztényként, az nem a szeretet, meg a jó cselekedetek gyakorlása. Ezeket még cselekedjük sokáig, mert jó lelkiismeretet, megnyugvás, lelki békét eredményeznek. Például a karácsony előtti jó cselekedetek. Amit abba hagyunk, az az imádság. Fáradozunk, dolgozunk, és senki sem köszöni meg. Reggeltől estig minden egyhangú. Belefásolunk abba, amit teszünk. Úgy tűnik, Istenünk sem hálás, pedig szorgalmas, rendes, jó keresztény akarok lenni. Ezer gond van, csalódások, sikertelenségek, félreértések és a megértés hiánya. Hányan gondolkodnak így keresztényként is, pedig itt ülnek a padban. És ezek mind-mind kibúvók ezek az érzések, hogy miért nem kell, miért nem érdemes imádkozni, vagy legfeljebb csak nagyon keveset, és akkor is csak a szokásos kérés listát a Jóisten elé tárni. Hányan vannak, úgy bejönnek hozzánk is a templomba, nagyon sokan tihanyba, és akkor gyújtunk egy gyertyát, és akkor van egy kis persely, nem pénzt szoktak bedobni, hanem egy kéréslistákat. Ja, új évkor nagyon sokan ilyen 100 kérést. Nem lelki dolog, autótól a Maldív-szigetekig, minden. Tehát az Isten egy automata. Én kérem, kötelessége megadni, ha nem adja meg, nem létezik az Isten. Miért imádkozunk egyáltalán, nincs is látszata. Ha elvégeztem a házi munkát, válaszoltam az e-mailekre, annak mindjárt van látszata, van mit letenni az asztalra, kipipálni, elmondani, dicsekedni. Jó anya voltam, jó nagymama voltam, megvan minden csinálva. De annak, hogy imádkoztam 5-10 percet vagy fél órát, semmiféle külső látszata vagy hatása nincsen. Tehát nincs akkor értelme imádkozni. Aztán sok ember azért nem imádkozik, mert hogy azt mondja, hogy csalódott. Tehát, hogy Isten becsapta őt, vagy megcsalta. Azt képzeljük, hogy Istennek az a dolga, az előbb mondtam, hogy megvalósítsa mindazt, amit mi fontosnak tartunk, amit kértünk. Ha nem így történik, akkor vitatkozunk, panaszkodunk, abba hagyjuk az imát, mert nem tetszik az Istennek a stílusa. Mit kell tudnunk a helyes imádságról? Na most, amiket elmondtam, én azon keresztül mentem fiatalként, meg még fiatal szerzetesként, vagy kispapként is, azért mondtam el ezeket a nézőpontokat, de szerintem mindenkiben vannak ilyen érzések, amiket elmondtam. Még nem történt egy ilyen nagy krízis az életemben, látszólag semmi, minden jól ment, csak ilyen belső érzés, tehát egy ilyen, és ilyen mindig vannak olyan életszakaszok, amikor néha sötétnek látjuk ugye az életünket, vagy reménytelennek. Akkor mondta a lelki vezetőm, hogy megint itt arról van szó, hogy igazából te se tudsz imádkozni. Mondták nekem, már fekete ruhában voltam, teológiai főiskolára jártam, néztem nagy szemekkel, hogy hogyan nem tudunk mi imádkozni. Mondta, hogy minden nap fél óra, egy óra szentségimádás. Nekünk szerzeteseknek azért ezt kell csinálni. De mi is találunk ám kibúvót, ott van nyáron, nézzék meg a Balatonnál, reggeltől estig jönnek az emberek, nem kell imádkozni, majd télen imádkozunk. Nem. Addigra már kiüresedik az ember. Tehát elkezdtem imádkozni, nem szavakkal, hanem volt egy kis kápolnánk a főiskolám. Na most imádkozni azt pár hét után tudtam, mert először nem tudtam, mit csináljak, tehát tudják, elkezdenek imádkozni, jön minden gondolat. Meg 10 percig az embernek így forrong a lelke. Mikor van az, amikor az ember úgy érzi magát a Jóisten jelenlétébe, mint amikor az én kortársaim mondjuk szerelmesek, sétálgatnak a Balatonparton, hársfavirág illat van, és szemlélik a csillagokat, meg egymás szemébe néznek. Valahogy ez az örömnek kéne nekünk is meglenni, nem? Nem csak papoknak, szerzeteseknek, mindenkinek, nem? Hogy szemlélem az Istent, és örül a lelkem, hogy benne vagyok, elmerülök. Valahogy ide kéne eljutni, mert hogy a keresztényekkel látszódjék az öröm, meg a lelki béke, meg a reménység háború közben, nyomor közben, nehézségek közben, családi problémák közben. Na most mit kell tudnunk a helyes imádságról? Akkor néhány tanácsa, hogy én is így elindultam az úton. Tehát, hogy az imában mindenki kezdő, a szentek is. Még egyszer mondom, a szentek is kezdők az imában. Volt a kalkuttai Teréz anya, tetszenek ismerni, India nagy jótevője volt. Na most, aki olvasta a lelki naplóját, van, aki megbotránkozott rajta, mert volt neki néhány évtized, amíg lelkileg száraznak érezte az életét. Mindent csinált, meg nem tudták azt a sok millió embert ápolni, hát annyi, akkor a tömeg van Indiában, még betegek között, ugye maga a lakosság 1,5 milliárd. És akkor neki is volt egy útja, hiába volt szent, még már életében szentnek tartották, neki is volt egy lelki útja az imádságban. Hiába imádkozik valaki 20-30-40 éve, néha úgy érezzük, hogy kezdők vagyunk. Aztán az fontos tudatosítani, hogy senki sem tud a másiknál jobban imádkozni. Tehát nem a másik feladata, meg a mi feladatunk itt az oltárnál, hogy majd mi elvégezzük az imát. Vagy a szentasszony, szentember, valaki, aki egy jámbornak néz ki a közösségben. Nem. Ez én feladatom, mindenkié. Istenünk nem állított fel ima mércét, hogy vannak a jól imádkozók, meg vannak a futottak még, tehát vannak a gyengébben imádkozók. Nem kell besorolnunk magunkat, nem kell méricskélni, hasonlítani magunkat a másikhoz, hogy mi melyik csoportba tartozunk. A jó Isten előtt minden imádság kedves, mert ő nem úgy méricskéli az embereket, mint ahogy mi szoktuk méricskélni. Ehhez egy történet itt a hittel kapcsolatban. Hittanórán 12-ben van néhány hívő gyerek, majd erről szerdán, de a többiek azt mondták, hogy majd ők akkor imádkoznak, meg ők ilyen kiválasztottak. Mondom, gyerekek, tehát a dogmatika könyv azzal kezdődik, hogy Isten egyetemes üdvözítő akarata minden embert az üdvösségre hív, tehát nincs ez a futottak, még meg ti ki vagytok, rekesztve meg alacsonyabb rendűek vagytok. Ugyanígy az imádságban is, csak mindenkinek más az útja, más életkorban, más háttérrel van, más, hogy közelíti meg a jó Isten, de Isten mindenkit hív. Isten mindenkinek a szívébe helyezte az ima utáni vágyat. Mindegyikünk egyedi és különös imádkozó. Mindnyájunkat meghívott arra, hogy válaszoljunk a szeretetére. Az imánk ezért legyen válasz a jó Istennek a szeretetére, Istennek a hívására, Isten szavára, Isten igéire. Kibúvóinkat, érveinket, önigazolásunkat Istenünk átlépte azzal, hogy szívünkbe helyezte mindenkinek a szent lelket, aki mindegyikünk szívében vágyat ébreszt az ima után. Ateistának, buddhistának, katolikusnak, animistának is. Mindegyikünkben ő imádkozik. Na most mi történt Mózessel? Tetszenek emlékezni a Csipkebokor és Mózes történetére. Ott volt Mózes fiatalon a sínai félszigeten, a sivatagban. Látott egy égő csipkebokrot. Nagyon szép történet, ilyen mesekönyvbe illő, de nem ez a lényege a történetnek. Az égő csipkebokorban, ami hosszú ideig égett, nem égett el. Tehát lángolás. Annak nem a csipkebokor volt a lényege, vagy Isten egy ilyen csodával akarta megmutatni, hogy ott van, hanem ez a Szent Háromság, Isten, az élő Isten, a tűz, a lobogás, a szeretet áramlása, a melegség, a forróság, ami érinti az arcomat, önmagát mutatta meg Mózesnek. Mert ő is gondolkodott, hogy mit akar vele az Isten, meg kicsoda. De miért mutatta meg az Isten ilyen látványosan magát Mózesnek? Kedves testvérek, mert keresett. Nem hagyta abba az Isten keresést, amit annyian abba hagynak. Gyerekkorban megtanultuk, megvolt, megtettük a hagyományt, nem erről van szó. Amikor az Istent keressük, az elménk és a szívünk feszüljön meg. Na és mi ez az égő csipkebokor? Tábortűzre emlékezzenek. Biztos valaki régebben van, aki mostanában tábortüzet érzékelt, vagy emlékszik annak az élményére. Főleg fiatalabbaknak mondom, vagy aki pedagógus gyerekekkel gyújtott tábortüzet. Amikor körbáljuk a tábortüzet, mit csinálunk? Fogja mindenki a másiknak a kezét. Éneklünk, és olyan finoman éget engem ez a tüzesség, ugye? Legszebb emlékek eszembe jutnak. A első szerelem, a legjobb barátságok, a szüleim, a legszebb emlékek. Na most kérem szépen, égő csipkebokor, a jó Isten ilyen. Ez a szeretetnek a teljessége. Minden, ami jó történt az életemben, hát őtőle származik. Ő tart létben minket, ez a lobogás tartja életben az egész világ mindenséget. Na és amikor imádkozunk, meg ha megtanulunk helyesen imádkozni, nem csak a Mózessel történt meg ez a lángoló szeretet tapasztalat, hanem velünk is megtörténhet. Csak az Isten nem lehet kényszeríteni, meg időhöz kötni, hogy mikor tegye meg ezt velem. El kell kezdeni ezért másképpen imádkozni, mélységében imádkozni, szívünk vágyával. A nagyon fontos, hogy az ima nem a mi teljesítményünk, nem emberi bravúr. Szent Pál apostol őszinte volt a leveleiben. Bevallotta azt a tehetetlenségét, hogy nem tudott ő se jól imádkozni. Pedig a mi szempontunkból, akik olvassuk itt az írásait esténként, hát bocsánat, egy nagyon szuper imádkozó volt. Kívülről tudta a zsoltárokat, mint tudó zsidó ember, ismerte a Szentírás összes imádságát. Saját szavaival is tudott imádkozni. És azt írja mégis, hogy gyöngeségünkben segítségünkre van a Szentlélek is, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen. A lélek azonban maga könyörök helyettünk, szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki vizsgálja a szíveket, tudja, hogy mit kíván a Szentlélek, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Tehát az ima a Szentléleknek a munkája bennünk. Következőt kellene, hogy engedjük meg, hogy Istenünk a Szentlélek által megérintsen minket, nem mi, ne én akarom, hanem Istennek a szent lelkére tudjunk ráhagyatkozni. Most nehogy azt gondolják a kedves testvérek, ha én beülök egy templomba vagy szentségimádás, hogy nem a kéréseimmel kezdem az imát még most is. Ez a gyarlóság, nem gyarlóság, emberi dolog, de mikor lecsöndesedünk, kezdjünk el a megfeszített üdvözítőre figyelni, ránézni a szentostyára, Istenem, szeretlek téged, nem én, hanem te. Úgy is tudja egyébként, hogy mire van szükségünk. Pontosan tudja. Nagyon fontos úgy gondolkodnunk az imádságról, ezért ne hagyjuk el. Sok program közepette se, hogy az olyan, mint a lélegzetvétel vagy a szívdobogás. Ezeket nem mi végezzük tudatosan, hanem úgy történnek velünk. A Szentlélek akkor is imádkozik, amikor én sóhajtozom, vagy nem fogalmazom meg az imámat. Aki megkapja a hitnek a kegyelmét, vagy hogy mint Mózes ezt a Istennek ezt a lángoló tapasztalatát, az rájön, hogy mennyi minden Istenhez tartozó dolog volt, amit észre se vettünk az életünkben. Ott van bennem a lélek, és imádkozik. Fontos, hogy bekapcsolódjak, megengedjem, hogy általam is imádkozzom. És azt mondja még a Szentírás, hogy még mielőtt kérnétek, a mennyei atya tudja, hogy mire van szükségetek. Ne a saját ötleteinket mondogassuk. Legyen úgy, ahogy én akarom, a te dicsőségedre, Istenem. Ez nem ima. Legyen úgy, hogy én kikényszerítem, én akarom, én elképzeltem, és akkor hozzáteszük jámborul, hogy a te dicsőségedre. Próbáljuk meg megérteni a Jóistennek a ránk vonatkozó tervét. Akkor is, ha nem azt akarja, amit mi akarunk, vagy elképzeltünk. Jézus megígérte, hogy velünk marad a Szentlélek által, ő itt és most is bennünk és velünk imádkozik az Atyához. Tehát nagyon fontos a gyermeki bizalom az Atya felé, teljes önátadás szavakba megfogalmazva, teljesen megdicsőíteni az Atyát. És akkor most egy-két gyakorlati ötlet még, hogy hogyan szoktunk mi szerzetesek imádkozni. Van az egyház egyik legősibb imája, a Jézus imádság. Ez annyit tesz, ez is egy mondat. Uram Jézus Krisztus, Dávid fia, könyörülj rajtam bűnösön. Vagy Jézus, könyörülj rajtam. Uram Jézus Krisztus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Mi ezt szoktuk ismételgetni. Van, amikor az ember úgy kikapcsol, hogy fél óráig ezt ismételgeti a lélegzetvétellel. A lélegzetvétellel. És akkor már elmondtuk ezt ezerszer, ugye? És akkor azt vesz észre az ember, hogy lenyugszik a lelke. Mert minden ember a nyugalomra, hát a lelki békére vágyunk. Tehát itt a stressz, a családi tragédiák, ünnepek után ilyen kimerültség, fásultság, diákokon nagyon érződik ez a szürke hétköznapok, egy kis depresszió, stb. Tehát le kell porolni a Szentlélekről, aki bennünk van a szívünkbe, a port, vagy a működéséről, és észreveszünk eleve, szeret minket eleve, bennünk van a Jóisten. Uram Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia, vagy Dávid fia, könyörülj rajtam. És akkor nem én kerülök meg a gondolataim, meg én az előtérbe, hanem az lesz, amit Jézus akar. Aztán itt a másik ima, volt egy egyiptomi szerzetes a 4. században. Egy kicsit ilyen hülyének nézték, bocsánat, vagy zavartnak, elnézést, hogy ezt mondom. Azt imádkozta egész nap, hogy legyen meg a te akaratod. Fonta a kosarat, buzát termesztett, sokat dolgozott, és szépen magába diszkréten ismételgette, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Itt meg arról szól a dolog, hogy ő tisztában volt azzal, mert nagyon bölcs szerzetes volt már, hogy Isten mindent tud rólunk. Tehát mondhatom a kéréseimet, de tudja, higgyük, tud mindent. Azt akarta, hogy ezen körülmények között mi vele, a Jóistennek az akarata, és ez a szerzetes mindig boldog volt. És a szerzetesek nem azért élnek monostorba, hogy magukat boldogítsák, meg mi boldogok vagyunk, aztán zajlik az élet körülöttünk, hanem hogy minden embernek átadják ezt a tapasztalatot. Azért mondtam el én is. Aki elkezdi így egy-egy mondatot ismételni, ne adja föl néhány alkalom után, nagyon szépen kérem, és ha nem adja föl, szokássá válik, akkor a csipkebokor el fog jönni. Lehet, hogy egy vagy két év után, de lesz ez a lángolás. Isten nem csapja be az embereket, és nem csak az Ószövetségbe szórakoztatta a szenteket ilyen erős megnyilvánulásaival, látható, érezhető, tapasztalható jelekkel, hanem most is. Azért itt a Szentmisében is ez történik, azért nem, ez a legfontosabb imádságunk természetesen, elnézést, hogy nem vettem előbbre. Tetszenek tudni, hogy a pietrelcsinai Pió atyát, Szent Pius atyát, magyarul, bevádolták azzal, mert egy úrfelmutatás 3 órán keresztül tartott nála. Akik ott voltak hívek, mind némán térdeltek. A papon látszott a karizmatikus kisugárzás, ami nem ilyen, a megrendültség, inkább így mondom. Hát ott a keresztáldozat, megnyílik minden misében, nagypéntek 3 óra. Van, akinek meg ez a legfontosabb imádság, vagy főleg akik Pió atya közelébe voltak, ő ezt különös érzékenységgel, Isten kegyelmével tudta végezni. 3 órán keresztül micsoda, könnyeztek az emberek. Megrendültség, lelki béke, elvette a bűneimet, átéreztük, az volt ott a csoda lényege, hogy átérezte minden ember a megváltást, Jézus szabadító erejét. Tehát nem formaság, megvan, megvolt, megtörtént ez a csoda, de mindenkinek az életében máshogy nyilvánul meg, azért mondom Istennek ez az átölelő szeretete, de ez nem szűnt meg a Biblia korával. Ja, aztán még egy ima van, ezt meg egy szerzetesnek adta az apátja, az kicsit nyugtalan volt az a szerzetes. Sötét gondolatok gyötörték, tehát kicsit a mai emberre gondoljunk, ez a stresszes élet, aggódás a jövő miatt, a gazdasági helyzet miatt, családi problémák, gyerekemmel konfliktusok, az a szerzetes is hasonló, tehát egy nyugtalan lelki állapotban volt, és azt az imát adta neki az apátja, hogy azt ismételt fiam mindig, hogy ne félj lemenni Egyiptomba. Még egyszer, ne félj lemenni Egyiptomba, ezt kellett ismételnie. Úgy, mint ahogy önök most nézett nagyot a szerzetes, hogy itt meg miről van szó. Ahogy imádkozta ezt, és ismételte heteken, hónapokon át, rájött, hogy tehát ez a Bibliából van, Ószövetségi Szentírás, Teremtés könyve, 46. fejezetéből. Jákob pátriárka, szegényem, 12 fia volt, ugye. Éppen nagy szárazság kerekedett Izraelbe, ugyanilyen gazdasági válság, meg mezőgazdaság, aszály, és bebocsátást kellett kérni Egyiptomba. Bebocsátást kellett kérni. Egyiptom pogányság, fáraó istenként tisztelik. Hát mi lesz ott a zsidósággal, meg a hívő emberrel, az egyisteittel, a nemzetségével, a Izrael házával? Nem tudott aludni. Hányan nem tudnak aludni éjszaka, meg 2 óránként fölébrednek? Nem tudott aludni Jákob. És egy angyal mondta, az Úr megjelent neki, hogy bízzál bennem, én vagyok atyáid Istene, ne félj lemenni, Egyiptomba nagy néppé teszlek. Majd, ha imádkozni elkezdünk, és csöndbe tudunk maradni, és nem a saját dolgainkat mondjuk, hanem a oltári szentséget szemtől szembe nézzük, hogy itt a keresztáldozatot, és akkor is csöndbe tudunk maradni, akkor az Isten nekünk is fog üzenni a lelkiismeretünkben. Egy szó, egy gondolat, és nem fogjuk érteni elsőre. Nem értjük, mit akar ezzel mondani. Ez nem képzelgés, elnézést, mert ha a Szentlélek segítségét kérjük, és Istennek a jelenlétébe vagyunk, akkor az nem az ördögnek a tere a lelkiismeretünkben, hogy akkor ő szóljon. Tehát jól kell ezt elkülöníteni. Na most, ha ne félj lemenni Egyiptomba, azért kapta a szerzetes imádságnak, mert rájött, hogy neki is le kéne menni Egyiptomba. Mármint lelkileg, tehát hogy a Egyiptomban a zsidó nép fogságban volt, meggyötörték, ki akarták írtani őket, tudják. Tehát ő is menjen le a saját lelke mélyére, saját szíve lelke mélyére, hogy milyen, mitől van ez a sötétség, ez a frusztráltság, ez a békétlenség benne. Mindenkinek van egy Egyiptoma, tehát ahol kicsit így tudják, ott a zsidó népet, ugye mondom, szorongattatás, egyéb pogányságba akarták átterelni, stb. Mindenkinek van egy ilyen nehézsége, vagy félelmei, vagy rettegései, vagy bizalmatlanság az Isten iránt. És az a szerzetes elkezdte imádkozni, és jött föl belőle minden, jött föl az egész életem, minden búja, baja, átadta ezeket a jó Istennek, át tudta adni ennek a mondatnak az ismételgetésével. Na most, aki még nem imádkozott így, nagyon szépen kérem, hogy csapják fel a Szentírást, de előtte kérjék a Szentlélek segítségét, mert a Szentírás kinyilatkoztatás, tehát az Isten szava, és ez nem ilyen szép, ez valóságosan az Isten szava. Minden, ami ott van, az Isten szava. Még amit engedett történelmi körülmények, vagy csúnya történetek, valamiért engedte azt, hogy ott megjelenjen, mert akar üzenni vele ő maga, Szentírás. És akkor a Szentírás minden mondata alkalmas az imádságra. Tehát imádkozzunk így este ma is, akkor, hogyha itt vagyunk, a lelki gyakorlatban részt akarunk venni, hogy egy kedves mondatot, és egy kicsit ismételjük, gondolkodjunk. Vagy ha eljövünk a templomba imádkozni egy-két hétig, rágjuk magunkat ezen, hogy mert Isten szava az, hát nem, legalább végre nem a saját gondolataim gyötörnek, hanem végre Isten szavával foglalkozom. Ez egy nagyon fontos dolog. És akkor még az imádságról egy szót, előre szaladva a szerdai témára, hogy fiatalokkal tudják, milyen nehéz átadni az imádságot, hogy gyertek, imádkozzunk, gyerekek, az iskolába vagy középiskolába, főleg ahol katolikus iskola esetleg, de nem vallásos a szülői háttér. Minket lelkipásztorokat, hittanárokat, ugye az a követelmény, hogy legyen élményszerű a hitoktatás, meg Isten élményt így adjunk 5 perc alatt. Hát az nem lesz. Tehát nem így működik a jó Isten. Én azzal próbálkoztam, hogy zarándoklatokat igyekszem szervezni. Azt tudom mondani, hogy a hagyományos katolikus vallásgyakorlat, a litánia, a zarándoklat, szentségimádás, szentgyónás, bűnbánati könyörgések egyéb, igazából a diákémat ezek fogták meg legjobban, mások kevésbé, más dolgok. Hogyha ez hitelesen végzi az ember, meg a Szentlélek örömében végzi ezeket. Úgyhogy van nekünk egy éves imádságunk a Győri Bencés gimnáziumban, egy zarándoklat a csíksomlyói búcsúba, de nem is a Szentmise a lényeg, mert bocsánat, az a lényeg, csak nem az a fő része ennek, hanem hogy reggel 4 óra 50-től hajnalba 10 óráig van egy gyalogos rész, egy 23 kilométer, és ott hangszórókkal adott utasításra kötelező 1-2 órát csendben maradni. Képzeljék el, mikor 600 gyereket csendre köteleznek, és a nevelők jó munkának eredményeképpen megtartják, majd utána közösségi imádság van, normális imádságok. Valaki azt mondta nekem a végén, hogy nem volt életében 2 órát csendbe gyerek, mert az okostelefont görgette, éjszaka meg azt szólt a zene. Van olyan diák, aki úgy alszik el, hogy benn van a rockzene szól a fülébe éjszaka. Megköszönte, könnyes szemekkel itt történt, hogy 2 órát csendbe volt, hogy olyan gondolatok jutottak eszébe, hogy kitől van a nap felkelte onnan a Csíki medencében, kitől van a fenyők illata, meg a virág illata ott hajnalba, kitől van ez a 600 ember ott az út szélén. Hát mondom, gondolkodj el rajta, ott letérdeltünk a kegy templomba, nem is lehetett hangosan imádkozni, tehát nem régi kötött imákat soroltunk, mondom, helyezkedj bele az Isten szeretetébe, és mondjad neki azt, hogy te bennem vagy, én pedig te benned. Vagy fordítva, mintha az Isten mondaná nekem, de hogy vagy mondd a mennyei atyának, hogy szeretlek téged, vagy atyám, kezedbe ajánlom a lelkemet. Na most ez az élmény nem 3 napig tartott, tehát évek teltek most már, ez 2018-ban történt, ez a fiú most is imádkozik. Isten szeretetébe belehelyezkedett. Mi is tegyük ezt a Szentírásnak a segítségével, a csendnek a segítségével, nem önmagunknak, meg a gondolatainknak az előre tolásával. És utolsó, most már befejezem, de ha lesz az Úrfelmutatás, képzeljék el, hogy ott vannak a Golgota hegyen, nagypénteken 3 órakor, és olyan kegyelemben van részük, meg nekünk is, papoknak, hogy néhány ember között ott lehetünk, akik ott kitartottak Jézus mellett, egyébként nem sokan. Tehát a kereszténység az nem erről a tömegességről szólt akkor, hanem a mélységről. Ezt képzeljék el, itt van, és nézzenek bele nagyon mélyen a Szentostjába, az valóságosan Krisztus, és kívánom mindenkinek, hogy el tudja akkor mondani, hogy Istenem, nagyon szeretlek téged, te üzenj most nekem, ne én kérjelek téged, meg én mondjam a dolgaimat. Nagyon szeretlek téged, Istenem, megszabadítottál, megváltottál. Amen.